Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a Kőbe zárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok a mikrofonnál a Kőbe zárt múltunk és az örökségünk nyomában szerkesztője Nagybodó Tibor. Az összebont külön kiadásunk tartalmából a helyi névmagyarázatok szerint Jobbágyfalva az egykori betelepített jobbágyokról kapta a nevét, sokkal valószínűbb viszont az a névmagyarázat, miszerint a falu az egykori birtokosának nevéről lett elnevezve, és ezt támasztják alá a történet. Források adatai is. Ma déli témánk, akikért szól a harang.
A Kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk Sándor Szilárd, unitárius lelkipásztor, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Lelkész úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, Isten áldja szerkesztő úr, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és különösen örvendek ennek a meghívásnak, azért is, mert ez a cím, hogy akikért a harang szól, ez nagyon időszerű manapság, gondolhatunk nem csak a június 4-i harangszóra, ami előttünk áll a harangszavakra, de gondolhatunk azokra a harangszavakra is, amelyek megszólaltak ebben a járványügyi helyzetben, imára hívtak, és ebben a helyzetben a harang valóban egy figyelemfelkeltő és lélek dolgaira odafigyelő jelzés. Különösen köszönöm azt is, hogy akikért a harang szól üzenet mellett, vagy téma mellett, meghallotta a szerkesztő úr és meghallotta a Marosvásárhelyi Rádió a Jobbágyfalvi kis harangunkat is, hiszen az örökség nyomában a Kőbe zárt múltunk gazdag múltat feltáró műsora, amelyhez ez alkalommal is engedjék meg, hogy elismerésemet szólhassam. Ha eljön egy ilyen kis faluba is, mint Jobbágyfalva, akkor az különösen felmelegíti úgy a jobbágyfalviak és a nyárádmentieknek a lelkét, a gondolatait, mint hinni remélem azokét is, akik hallgatják ezt az adást. A haranggal kapcsolatosan engedtessék meg nekem egy pár dolgot elmondanom, hiszen akikért a harang szól, az sok-sok gondolatot és érzést hív elő bennünk. A harangnak az őse az a csengettyű, és már az Ószövetségben olvashatunk arról, például a Mózes második könyve 28. részének 34. versében, hogy ezek a csengettyűk a papi palástokon voltak, azért, hogy felkeltsék a figyelmet, a figyelem felkeltése, ébrentartása minden iránt, ami szent, minden iránt, ami isteni. És más helyen is a harangok, a csengettyűk a figyelem felkeltését szolgálták. Tudjuk, hogy a katolikus templomokban ma is mise előtt ezek a csengettyűk jelzik, amikor a plébános belép a szentélybe, ugyanígy házszenteléskor csengettyűsök viszik a plébános előtt a hírt. A protestáns hagyományban az iskolai óra kezdetét és végét jelző csengő, majd az istentisztelet kezdetét jelző, általában a második harangszó a kisebb, majd tudjuk, hogy mennyi sok üzenete van a harangszónak. Hadd mondhassam el, és hadd mondjam el azt is ebben a gondolati egységben azt, hogy a harangszóról, a harangszó jelzéséről és jelentéséről Simen Domokos volt boldog emlékezetű unitárius lelkész, írt egy nagyszerű tanulmányt, és ebből a tanulmányból azt olvashatjuk, hogy az erdélyi fejedelmekkel kapcsolatos harangot a Székelyföldön Székely Mózes fejedelem öntötte, vagyis pontosabban az első magyar nyelvű felirat a harangon a Székely Mózes, Székely Erdély fejedelem, akinek a nevéhez fűződik, mint tudjuk, a Székely zászló is, öntette, és 1585-ben öntődött, és Orbán Balázs feljegyezte Jézus segítsnek ezt a feliratot. És azt is tudjuk, hogy a harang és a harangozással kapcsolatos hagyományok visszavezetnek egészen az 1456. június 29-ig, amikor Kalisztus pápa harangozásra való felhívása óta van harangszó, de hadd jegyezzük meg azt is, hogy ez kezdetben 3 és 6 óra között volt elrendelve, amit később 6. Sándor pápai bulájában az 1468-ban rendelt el a harangszót, a déli harangszót. Még csak annyit, hogy azok az egyházközségek, azok a templomok, ahol több harang is van, ott a templomhoz való közösségnek az igényét, a lelkületét és lehetőségét is jelzi, mert vannak templomok, ahol több harang is van. Hadd említsem meg például a kecskeméti református harangnak a zsoltárt éneklő csodálatos harangjait, és nagyon beszédesek ugyanakkor azok a feliratok is, azok az évszámok, amelyek bibliai versek, amelyek a harangokon található. A harang szava sok mindent jelöl, messze hallatszik, elél erdőn, mezőn, dolgozókhoz, üzenni a tűznek, víznek, az istentiszteletnek, temetésnek a kezdetét, az égi jeleket is, a veszélyre is figyelmeztet. És érdekes módon a gyerekkoromban, írja Simén Domokos, még a kepehordás kezdetét is a harangszó jelezte, amikor az egyházközség vezetősége összegyűlt a kepe átvételére, és a harangszó, illetve a harangozásnak az első feladata, illetve az első ember, akinek feladata volt a harangozás, az a kántor tanító volt kezdetben, és később lett aztán majd a külön harangozó. Egy mondattal még beszeretném zárni ezt a gondolatot, amit említettem, hogy a harangszó végül is a megmaradás, a helytállás, az összetartás, a szívhez, személyhez szóló üzenete, és ez mindig a szülőfalu hangján megszólaló harangszóról van szó.
Lelkész úr, mielőtt a mai témánkra térnénk, fontosnak tartjuk, megkérjük, hogy pár mondatban mutatkozzon be a műsor, a műsorok hallgatóinak, mit kell tudni Sándor Szilárdról.
Székely Szent Istvánon gyerekeskedtem, volt még alkalmam a rádió mikrofonjai előtt pasztorál pszichológusként a türelemről elmélkednem, de most az örökségünk nyomában és a kőbezárt múltunknak a nyomvonalán igyekszem beszélni és bemutatkozni. Sándor János és Margit szüleim, nyugdíjas tanító, óvonő, nagyon kedves, szép családban nőttem fel. 1986-ban Erdőszentgyörgyön érettségiztem, ahol Kovrig Magda tanárnő volt a felkészítő magyar tanárnőm, és a teológiára már 10. korom óta készültem. Hosszabb ideig éltem Székelyudvarhelyen, Nagyváradon, Kolozsváron, Szent Luisba, Szásznádason, Szentháromságon, de Isten szeretetének köszönhetően a világ sok helyén megfordultam eddig életem során. Jelenleg Jobbágyfalván élek, és nyugdíjas éveim pedig Nyárád Szent Lászlón képzelem el, ha jó Isten megsegít, az Árpád-kori unitáris templom harangjának a vízhangjában. Ami a népemmel és egyházammal való örökségem kapcsolatát illeti, hadd említsek meg egy pár olyan állomást, ami a szolgálatom adta helyzetemből előm jött, és nem kerülhettem el az örökség nyomában és a kőbezárt múltunkra való tekintettel. A Pipei Unitárius Egyházközség történetét nagy szeretettel állítottam össze, ahogy elkezdtem lelkészi munkámat, és nagy-nagy terveim voltak Pipén a parókiával kapcsolatosan egy igazi lelki otthon építését megvalósítani, amely a lehetőség azóta is fennáll. De mint tudjuk, mint említettem, Szentháromságra érkeztem el 2 lelkészi munka után. Nagy szeretettel gondolok vissza azokra az ősökre, akik már örök álmukat alusszák Pipén, és azokat is nagy szeretettel hadd üdvözöljem e helyről, akik Pipén Szásznádason az ottani 2 lelkészi szolgálatom alatt segítették, hogy az örökségnek a porát letörölhessük. Azokról az emlékekről, amelyek jelenben is megtartó unitáriusként is, de merem mondani, hogy szentséggel üzenik a áldását az Istennek. A Szentháromság Kisadorján Unitárius Egyházközség rövid történetét Esély az emlékezésre címen állítottam össze, Itt a templom építésének, a történetének az érdekessége az, amire felszeretném hívni az örökség és a kőbezárt múltunknak a figyelmét, ugyanúgy a felekezeti iskolára, és ott van egy lélekharang is, ahol a felekezeti iskolának csengettyűjeként a Fülöp Zoltán emlékház előtt áll. Ezekben az években beszolgáltam nyomát unitárius egyházközséghez is, ahol az ottani régi templom, árpádkori templom tetőszerkezetének a javítását végeztük a Transzilvánia Trust által, angol királyi ácsokkal is, hiszen az örökségünk nyomában nem csak a meglátás, nem csak a templomnak a fájdalmas sóhaját, hanem a segélykérés utáni kézben tartását és felelősségét is jelentette, és nagyon hálás vagyok a nyomáti unitárius gyülekezet tagjainak, akik ehhez a nagyszerű munkához hozzáálltak, és hálás vagyok a Transzilvánia Trust akkori vezetőinek, és természetesen egyházamnak is, és később majd feltárták itt a freskókat is. Volt alkalmam több műemléktemplomban szolgálni, ahol az ódon, de friss levegő, az örökség áldása átjárta és átjárja azóta is az oda belépő és imádkozó embert.
Mit tudunk elmondani a lelkészi pályafutásáról?
Az előbbi bemutatkozásban röviden utaltam rá, hogy tizedikes koromtól indult ez a lelkészi pályafutásom, hogyha évszámhoz kellene kötnöm, de lehet, hogy még korábban is, lehet, hogy még boldog emlékezetű nagymamámnak az imádságába foglalta ezt a pályafutás kezdetét, ezek a nagy titkok, amikre válaszolni nem lehet, de talán nem is érdemes. 1989. májusában sikerült bejutnom az egyetemi fokú egységes protestáns teológiai intézetben, és ott a nagy százas évfolyamnak én is az egyik tanulója voltam, ahol készülhettünk az örökséggel, az örökség gazdag örökségét meglátni és hálát adni a gondviselő Istennek, és ez alkalommal is hadd köszöntsem a volt és még megmaradt évfolyam társaimat, és kifejezzem örömömet, hogy ilyen gazdag örökségnek a tovább vivői és őrizői lehetünk, mint ahogy sokszor Ámos mondja, az őrhelyünkön állunk, és kérjem az Istennek az áldását az elhunyt kollégákra. Tehát itt találkoztam, itt folytattam a teológiát a két sikertelen felvételi után, de már 89. szeptemberében itt szedtem az almát a teológusokkal. Többi állomás helyemről az előbbi kérdéseimben már utaltam. Nyárád mentén több mint 20 éve élünk feleségemmel, aki magyar néprajzszakot végzett. Gyermekeink már egyetemisták Kolozsváron. 2003. december 1-től vagyok a Jobbágyfalva Nyárádszeredai Unitárius Egyházközség lelkésze. Én vagyok az ötödik. Hadd említsem meg, soroljam fel a lelkészeknek a nevét időrendi sorrendben, aztán később fényderül arra, hogy miért ezek az évszámok, és hogyan. Gergely János, az egyházközség első lelkésze 1957-1958, Kecskés Lajos 1958-1969, Száz Dénes 1970-1983, Szén Sándor 1983-2003, és jó magam 2003-tól vagyok az egyházközség lelkésze, és meg szeretném említeni az örökség és kőbezárt múltunknak a nyomvonalán azt, hogy ez idő alatt az esély az üdvösségre, az egyházközség történetét egy rövid összefoglalóban jelentettük meg, különös tekintettel Gergely János első lelkészünknek az emlékére és az ő életére való tekintettel, és itt a 6. és 7. oldalon felsoroltam a gondnokoknak, énekvezéreknek is a neveit, és összefoglaltam a lelkészek munkásságát is. meg szeretném köszönni az alkalommal is a Jobbágyfalva és Nyárádszaradai egyházközségnek a híveinek a lelkes hozzáállását, mint később a harangszavú lelkes hozzáállását, mint remélem lesz idő kifejteni ezt is, ami az örökséghez való viszonyulást és azt az örökségnek a megőrzését jelenti, amely kettős, hiszen nem csak mi őrizzük meg az örökségünket, hanem az örökség is megőriz minket.
A mai témánkra gondolva beszéljünk most Jobbágyfalváról és Nyárádszeredáról. Mit kell tudni az említett településekről?
Jobbágyfalva az Orbán Balázs Székelyföld leírásához visszakanyarodva az 1567-es évi regisztrumban szerepel. De nagyon érdekes, hogyha megnézzük a már előbb említett 100 dénes unitárius lelkésznek az egyházközség 30 éves történetéről írt tanulmányát, feljegyzéseit, akkor ő majd később Kocsis Lajos is, az egyházközségnek a néhai Kocsis Lajos jótevője, Boros János kántor tanító, egyházközségben szolgáló kántor tanítónak a kéziratos feljegyzésére utalva, tehát mindannyian jelzik, hogy Orbán Balázs előtt már 1414-ben egy fejfa állt, és itt ez az első írásos említés, amint ezt olvassuk az említett szerzőknek a tanulmányában. Mielőtt azonban eljutnánk ide, hadd idézzem röviden egy pár mondatban, gondolatban, hogy mit ír néhai Kocsis Lajos Jobbágyfalváról. Jobbágyfalva Maros megye délkeleti részén a Nyárád folyó középső szakasza mentén terül el, körülbelül egyenlő távolságra Marosvásárhely és Szováta között, és 3 kilométerre Nyárádszeredától, a vidék hajdani közigazgatási és gazdasági központjától. Délről Andrásfalva és Nyárádszereda, nyugatról Székelymoson, északról Csíkfalva, míg keletről Mája faluval határos. Kocsis Lajos kitér az említett tanulmányában Orbán Balázsra utalva a már felvezetőben említett Jobbágy településre, a két név eredetére, és megemlíti a Tóth családot, Mihály és István, majd a Petki, Rincsmaul és Bálintit család tulajdonaként, mint akik tulajdonosai voltak-e Jobbágy településnek. Ugyancsak Orbán Balást idézi Kocsis Lajos a Hosszú Aszó völgyéről írva, amelyről megemlíti, hogy rajta keresztül haladt a római út maradványairól és az Izsó hegyről is a feljegyzés. Valószínű, hogy a római út a Sováradot, Mikházát, Maros keresztúrt és Tordát összekötő Sóút haladt át, aminek a maradványai ma is láthatóak, írja Kocsis Lajos, és igen, később visszatérek, ma is járhatóak és ma is járnak ezen az úton, hiszen a Tündér Ilona nevű legendához kapcsolva ezt a sóutat, ezt a római útat, amire Orbán Balázs is utal, zarándokok látogatják a faluban, Jobbágyfalván, a Tündér Ilona vendégházba érkezve, és majd onnan tovább haladva. A már említett írásos feljegyzéssel kapcsolatosan visszatérek tehát a Boros tanító úr feljegyzésére, amit Kocsis Lajos is és Száz Dénes is idéz, az első írásos feljegyzés, a következőképpen Anno Dei Prima, 1414, az urban boldogult, kimúlt jobbágyfalvi László János az, kinek meghűlt teteme nyugszik. Tehát ez enged arra következtetni, hogy Jobbágyfalva akkor már külön községként szerepelt. És Boros Mózes kántor tanító úr a szájhagyományra alapozva írja, hogy királyi jobbágyaitól eredendőnek tartja az egész falu határát, akit birtokoltak a királyi hűbérurak, és az 1600-as évektől Dárosi János, majd Orbok hűbérulak, gróf Rindsmauer és Szárhegyi Lázár János gróf neve szerepel, és sok-sok gazdag feljegyzést olvashatunk még, és Ezzel kapcsolatosan, a Jobbágy falváról kapcsolatosan itt az egyházközség történetére később még gondolom visszatérünk. Meg szeretném jegyezni, hogy Jobbágy falva és Nyárádszereda társ egyházközségek, és Nyárádszereda a kezdetben Jobbágy falva unitárius egyházközségnek a leányegyházközsége volt, majd később társ egyházközsége lett.
Kanyarodjunk vissza Jobbágy falvához. Hol van itt a lelkészi lakás, és hogy lehet ezt megközelíteni?
A lelkészi lakás Nyárádszereda Szováta irányában felül a főúttal párhuzamos utcában van. Ha az utolsó utcán térünk be Nyárádszereda felül érkezve jobb oldalon, a téglagyár fele, ami most a temetőbe és a már említett Tündér Ilona vendégházhoz vezet, akkor jobbra kell térni, és hogyha hamarabb betérünk, akkor balra kell térni. Nagyon könnyen megtalálható és felismerhető, ugyanis a belső úton van két templom, és a második templom a kisebb, amelynek tetején értelemszerűen unitárius templomként lévén csillag van, és az unitárius templomtól a sarkon túl van egy székelykapu, és a székelykapu van a lelkészi lakás bejárata előtt, és szeretettel várunk minden oda belépni kívánót.
Mit tud elmondani a faluban lévő református, katolikus és unitárius egyházközségek kapcsolatáról, viszonyáról, vagyis a felekezetek közötti együttélésről?
Köszönöm a kérdést. Valamikor a református, katolikus, unitárius egyházközségek kapcsolatáról nem lehetett volna szép és jó dolgokat elmondani, viszont nagyon hálás Jobbágy falva mindhárom felekezetű és más felekezethez tartozó lakója is a mostani helyzethez, Sófalvi János plébános úr kezdeményezésére, ugyanis sok közös egyházi szolgálat indult el, és lett hagyománnyá, azóta újabb szolgálatok is bővültek, tehát a közös búzaszentelés, a közös halottak napi szertartás március 15, most újabban a hamvazó szerdát közösen a katolikus templomban református unitáriusok közösen tartjuk, emlékezünk az élet utáni hitünk közös áldásaira, mindazok mellett, hogy porból vagyunk és porrá lettünk, és a reformáció ünnepet is a reformátusokkal közösen tartjuk, közös úrvacsora osztás alkalmával. Tehát nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen faluban élhetek, szolgálhatok, ahol a három felekezet közötti viszony nem csak a lelkészek közös szolgálata révén, hanem a hívek között is valóban nagyon jó.
Kérjük, hogy a következő percekben beszéljen a jobbágyfalvi unitárius gyülekezet gazdag örökségéről. Gondolunk itt például a haranglábra és a székelykapura.
Köszönöm szépen! A jobbágyfalvi unitárius gyülekezet gazdag örökségének két megnevezett haranglábját és székelykapuját. A harangláb az a parókián található, a parókia sarkába a templommal átellenben, tehát a templom harangja és a harangláb, az úgynevezett lélekharang harangja is egy színben, szívmagasságban vannak, és meg szeretném említeni erről, hogy ez a lélekharang, ez ifjú Mózes István konfirmáció ajándéka 2010-ben, amit a Gergely János már említett egyházközségnek az első lelkészének emlékére állítatott fel, és az ő adományából a Bíró János nyárádszeredai faragó művész által, és itt két bibliai vers olvasható a lelkész nevének a születés és az elhalálozás, illetve az ajándékozónak a neve mellett. A második Timóteus levél első részének 8. verse, a rád bízott drága kincset őrizd meg a benned lakózó Szentlélek által, valamint az első Timóteus levél 2. részének 4. verse, minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Tehát a drága kincsnek a megőrzése mellett a minden embert üdvözítő Istennek a szeretete szólal meg ebben a lélekharangban. A lélekharangtól, az udvarról, ahogy elindulunk a Székelykapu fele, a Székelykaput látjuk, amit Kien öcsi bácsi, ahogy nevezzük mi, a faluban mindannyiunk által ismert és szeretett Kien öcsi bácsi és fia Levente a Csíkfalvi önkormányzatnak volt polgármestere, faragta, és az az érdekessége ennek a kapunak, hogy kívül és belül is meg van faragva, nem mint általában a székelykapuk, a öcsi bácsi szójárása vagy szó említésével élve, szójárásával élve a csúf fele is, tehát a belső fele is meg van faragva. Itt a belső felében az 1510 és 2010-es évet látjuk, az 1510 az egyik feltételezett szám, egyik feltételezett évszám, tudjuk a második az 1520 Dávid Ferenc születésével kapcsolatosan, és 2010 a székelykapu felállítása, ahol az Isten áldjon, áldás mellett az Unitárius Nők Országos Szövetsége, az Ifjúsági Egylet, valamint az Amerikai Unitárius Univerzalisták, hiszen testvérgyülekezeti kapcsolatban vagyunk az amerikai Brüsszel testvérgyülekezettel, jelképe látható. Belül, akárcsak kívül a szívből kinövő lélekfa és virágok, valamint lélekmadarak díszítik az oszlopokat. Kívül az egyisten felirat mellett a Csaba királyfira és a csodaszarvasra utaló legendáknak a faragott jelképei láthatóak, az unitárius címer, a búzakalász és a kehely mellett, és a már említett szívből kinövő lélekfa, virágok és lélekmadarakkal díszítve.
Jobbágyfalva tehát 1951-ben lett önálló egyházközség. Mi a helyzet a templommal, vagyis inkább a templomokkal?
Igen, Jobbágyfalva 1951-ben lett különálló egyházközséggé. Amint ezt az előbbi lelkészek, illetve Kocsis Lajosnak a nevét jelző tanulmányban is megemlítettem, ott is olvasható, hogy mindaddig 1951-ig Nyárád Szent Mártonnak volt a Leány egyházközsége. A hívek tehát kezdetben felmentek Nyárád Szent Mártonba istentiszteletre és mindenféle szertartásra. A későbbiekben olvasni hagyomány útján, de ugyanakkor lejegyezte a szájhagyományt az említett tanulmányok, hogy a hívek egy haranglábat építettek, és ez a harangláb, ez ott volt a mostani szobornak nevezett helyen, tehát a falu alsó felében, a belső útnak az alsó felében, ahol található volt az a kis harang, ami 1829-ben a felépült fatemplomba kerül, és amely kis harangot Sárosi Jánosnak a lánya adományozta az egyházközségnek. És ez a kis harang került fel 1936 és 36 közötti felépült templomunkban is, tehát a mai használatban levő templomunkban. Tehát a templomoknak a története kezdetben a Nyárád Szent Mártoni templomba jártak a hívek egészen 1951-ig, amikor a Máté Zsigmond Nyárád Szent Mártoni lelkésznek a bölcsessége, előrelátása és az unitárius egyháznak a döntése révén különálló egyházközség, anyaegyházközség lett Jobbágyfalva, amikor ő is egy leányegyházközséget örökölt, úgymond Nyárádszeredából, amit említettem az előbbiekben is, és előtte már volt ez a 1679-ből származó kis harang egy haranglábon, ami 1829-ben felépült fatemplomba került, amit később aztán bombatalálat ért az első világháborúba, és így épült fel ma is használatban lévő 1936-38 között épült templomunk.
Ha már gondolatban itt sétálunk, akkor lépjünk be a templomba is, a mostani templomba. Itt milyen látnivalókat mutat a gyülekezet öröksége?
Mielőtt bemennénk a templomban, álljunk meg egy pillanatra a templom előtt, és lélekben tekintsünk balra, ahol a templom kertben látunk egy kopjafát, az unitárius Dávid Ferenc ifjúsági egylet konferencia emlékére felállítottat, és látunk egy emlékkövet a 18. Zsoltár 3. Máté evangéliuma 7. részének 24. versével, valamint a 450 éves évfordulóval, és látunk egy nevet Néhai Nagy Jenő és családja emlékére feliratot, akik a templomkertnek az adományozói voltak. És csak érdekesség kedvéért említem meg, hogy Néhai Nagy Jenő és családja emlékére való gondolkodásban és utalásban emlékezzünk vissza a már említett Kovrig Magda tanárnőre, akinek a családja adományozta ezt a telket, pont a tanárnő, aki engem készítette a teológiára, mint mondtam. És reméljük, hogy az örökség nyomában és a kőbe zárt múltunk, ime itt van ez a kő, amiben bezártuk a múltunkat, később egy monográfiában fog megjelenni, és reméljük, hogy nem csak terv maradt, hanem lesznek ennek szellemi, lelki és más segítői is, adományozói is, hogy ez a terv megvalósuljon, és a templomtelkünk családjának a monográfiáját, úgy mint eddig, egy kis füzetbe bár legalább kiadhassuk. Ugyanakkor a templom előtt látjuk Boros Mózes kántor tanítónak a emléksírkövét, amit az egyházközség állított fel Szén Sándor idejében, és a sírkövön ezt látjuk 1893-1973, az igazak emlékezete áldott, példabeszédek 10. részének 7. verse, hálás kegyelettel az egyházközség. A templomba belépve, ahogy kinyitjuk az ajtót, bal felől látunk egy színes emléktáblát, a már említett Kocsis Lajos, akinek a nevét a tanulmánnyal kapcsolatosan is megjegyeztem, adományaként 1955-ben a templom építéséről adományozta a következő felirattal, épült 1936-38-ban Máté Zsigmond lelkész, Boros Mózes lelkész, László György, Balogh Pál gondnok, László Zsigmond pénztárnok idejében, boldogok, akik lakoznak a te házadban, 84. Zsoltár 5. verse, és a jobb oldalon, ahol az énekes könyveket tartjuk, az egyházközség áldott és drága emlékezetű énekvezére, a Jóisten nyugtassa, az ő emlékére énekelek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok, a 104. Zsoltár 33. verse után ezt olvassuk, hálából a Májai család. Amint tovább megyünk a templomban, jobb és bal oldalon láthatjuk természetesen a padokat, azokat a padokat, ahol a hívek, az örökség megőrző hívek csendes imában, zsoltárosban együtt énekelnek. Velünk szemben ott van a szószék, ott van az énekjelző tábla, a konfirmandusoknak az adományai, az úrasztala, és ugyanakkor a templomnak a bal és jobb oldalán is látunk márványtáblákat. A bal oldalon látjuk a honfoglalás 1100. évfordulójára állított 1996-os emléktáblát a következő felirattal, és annyi bal szerencse közt, és oly sok viszály után megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazán. 1896-1996 Szén Sándor idejében az egyházközség ünnepe alkalmával került ez a tábla. Ugyanakkor érdekes módon látunk még két márványtáblát a szószék fentebbi részén, amit néhai boldog emlékezetű Szabó Árpád püspök úr szentelt fel, illetőleg az ő ünnepsége alatt lepleztük le. Szószéktől balra Tudok szolgálatodról jelenések könyve második részének 19. verse alatt az itt szolgáló már említett lelkészek nevei találhatóak. A szószék jobb oldalán hűséges munkatársam Filippi 4:3 a gondnokok neveivel. Hogyha már a szószéken vagyunk, és ha lenézünk a gyülekezet fele, akkor látjuk a varrottasokat, az unitárius hitvallásnak a szövegével, konfirmandusok adományaként, szószék alatt hiszek egy Istenben, a papi széken hiszem a Szent Lelket, a papnészéken hiszek Jézusban, és fent a karzatban szeresd az Istent és szeresd az embert, Jézusi szeretet kettős parancsolatát olvashatjuk. A templomnak a belsejéről említésre méltó mindenképpen a már említett sepsikéni kazettás mennyezeteknek a másolatai, amit néhai dr. Kocsis Lajos adományozott, és ezek a kazetták, ezek a másolatai a sepsikéni unitárius templom kazettáinak. A templomnak az első padjain a papné, a pap, illetőleg fenn a karzaton találhatóak. Tehát nem egy kazetta fent a plafonon vagy a mennyezeten, hanem lenn a padokat díszít ezek a csodálatos festett kazetták.
Sándor úr, mit tart fontosnak elmondani a harangokról?
Az egyházközségnek, illetve a jobbágyfalvi unitárius templomnak a harangjai, mint említettem, az első, a legrégebbi, 1679, Sárosi János lánya adománya, a felirat a jobbágyfalvi unitárius eklézia és a név. A második, a nagy harang, a mostani, az 1993-ban öntetett a Brüsszel testvérgyülekezet, ez az amerikai testvérgyülekezet adományaként 1993-ban, ugyanis az akkori nagy harang elrepett, és az akkori elrepett harang megjavítása után került Nyárádszeredába, ami viszont nagyon érdekes, hogy a teremi újfalú unitárius templomnak a harangja volt, ahol ma már tudjuk nincsenek unitáriusok, de gazdag unitárius múlttal rendelkezik teremi újfalú. A másik harang, a lélekharang, ha már a harangokról lévén szó, a parokia udvarán a lélekharang, nyáradszeredai Adorjáni Ilona, néhai Adorjáni Ilona tanítónéni ajándéka volt, és ez a három harang, ha megszólal, hisszük, hogy nem csak a csendet kongatja, nem csak megtöri a szokatlant, hanem hisszük, hogy bennünk is visszhangra talál.
Lelkész úr, ön mit tart a legértékesebb itteni unitárius örökségnek, és miért? Kérjük, hogy csak egy dolgot említsen meg.
Hát, hogyha az unitárius örökség legdrágább kincséről kérdez engem valaki, akkor egyetlen egy szóval tudok én erre válaszolni, és ez nem más, mint a türelem. A türelem az, amit úgy örököltünk, hogy nem csak a múltnak a békevágyából érkezik el hozzánk, hanem a jövőnek a reménységével is megszólít bennünket. Hinni szeretném azt, hogy az örökség, és tudjuk, hogy az örökség az, mi általában a pozitív dolgokra gondolunk, de az örökségnek van sok-sok oldala is, és ha csak kettőt említünk, főleg a lelki gondozói megközelítés szempontjából, gondolok itt a kontextuális lelki gondozói megközelítésre, akkor ez az örökség, ez egy olyan örökség, amiről mi nem tehetünk, mert úgy kaptuk, ha jó, ha rossz, és visszük, hordozzuk magunkkal. Az unitárius örökség itt Jobbágyfalván is visszatérve konkrétan az a türelem, amelyről tanúskodik tényszerűen is a kis harangunk, hogy egy haranglábról, fatoronyból eljuthat a mostani templomba is, és hisszük, hogy az 1679 adománya ezt a türelmet kongatta első perctől, és erre a türelemre van szükségünk, ami nem egy zsaroló türelem, nem egy kioktató türelem, nem egy felszólító türelem, hanem egy olyan békés belső csendnek az öröksége, amit csak a harangok tudnak megmutatni nekünk.
Az összevont műsorunk utolsó perceiben összegezzünk, milyen végső következtetéseket vonhatunk le?
Az összegzés rendjén még egyszer meg szeretném köszönni, Tibor, a meghívást, és meg szeretném köszönni ezt a szolgálatot, ami az örökség nyomát, a kőbezárt múltunkat illeti, hiszen amit hallottuk az elmúlt adásokban is, erre nem csak az egyházközségeknek, hanem az egyházközség tagjainak, a híveinek is nagy szükségünk van, vagy szükségük van azért, hogy ezt az örökséget lássuk, nem csak mi hordozzuk, hanem minket is hordoz. Olyan ez az örökség az én meglátásom szerint, mint egy gyökér, ami a mélységbe kapaszkodik és táplál. de ugyanakkor olyan, mint egy gyümölcs, amit a történelem érlelt és a jelenben táplál bennünket. Meglátni, meghallani a múlt szavát a jelen is értékesebbnek látszik, és óvatosan lépkedjünk, amint Farkas Árpád figyelmeztet bennünket, mert apáink hűlő, drága arcán járunk. Apáink hűlő, drága arca nem csak a földben, hanem a mennyben is ott van, hitem szerint, nem csak a régi sírokban, kövekben, emlékjelekben, hanem a harangszóban is ott van, és ez a hűlő, drága arc, ez a gondviselő áldásnak, mennyei atyának az a tekintete, amelyet mi is hordozunk magunkban és magunkon, akkor, hogyha meghalljuk, akkor, hogyha odafigyelünk minden kongatásra, minden szívdobogásra. Ezekkel a gondolatokkal kérem a gondviselő Istent, hogy áldja meg az életedet, szerkesztő úr, áldja meg a hallgatóságnak is az életét, a rádió munkatársainak is az életét, hogy a bennünk levő, minket hordozó örökséget mi is el tudjuk jó szívvel, békével és a türelemnek reménységével hordozni.
Lelkész úr, köszönjük ezt a nagyszerű beszélgetést. Hölgyeim és uraim, mára ennyi fért a kőbezárt múltunk és az örökségünk nyomában összebont külön kiadásába. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét Sándor Szilárd unitárius lelkész és műszaki munkatársaim nevében is. Most elköszönök, az említett műsorok szerkesztőjét Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.